Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Magyarországnak el kell rugaszkodnia az európai válságzónától, mondta a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Az LMP a szabadkereskedelemben látja a válság okát, és a hitelminősítők szabályozását is követeli. Egekbe szökik a gázolajára, egy hét leforgása alatt 20 forinttal emelkedik. A következő napokban is folytatódik a többnyire borongós esős idő, javulás majd a hétvégén várható, igaz, akkor egy kicsit hűlni fog a levegő, de legalább már láthatunk napsütést is. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Mindenkit ki kell menteni devizahiteléből, mondta Orbán Viktor a parlamentben. Napirend előtti felszólalásában a hétvégi uniós csúcs találkozóról, illetve arról a gazdasági környezetről beszélt, amelyben megszületett a jövő évi költségvetés terve. Hangsúlyozta, hogy el kell rugaszkodni az európai válságzónától, folytatni kell az államadósság csökkentését, és ki kell menteni a családokat a devizaadósságokból. Orbán Viktor szerint tegnap a brüsszeli uniós csúcson nyilvánvalóvá vált, hogy csak magunkra számíthatunk. Azt mondta, továbbra sem szabad megijedni a váratlan megoldásoktól, és nem szabad azzal törődni, hogy mások mit szólnak ehhez.
A hétvégi tanácskozás során néhány lényeges összefüggés ismét egyértelművé vált. Először is az, hogy a forint árfolyam mozgását az euró gyengesége okozza, és ez még jó ideig így is marad. Mindez számunkra azt jelenti, hogy az eurózónától való függőségünk ma hátrányt jelent. Ezért itthon Magyarországon folytatnunk kell az adósság elleni küzdelmet. Tudom, ezt itt a tisztelt házban néha vitatni szokták, de aki ezt vitatja, annak azt javaslom, hogy nézzen el legalább Görögországig, és láthatja, hogy ott már a durva helyzet alakult ki. Hogy ezt a sorsot elkerüljük, minden erővel csökkentenünk kell az államadósságot. De ez önmagában nem elég. Muszáj kimentenünk a magyar családokat is a deviza adósságból, mert ezzel tudjuk védeni a saját gazdaságunkat és a saját pénzünket.
Orbán Viktor szavaira az LMP-s Schiffer András azt mondta, hogy ők a szabadkereskedelemben látják a válságokat, és a hitelminősítők szabályozását is követelik. Új európai szerződést szeretnének hasonlóan az európai zöld szervezetekhez. Schiffer András szerint erre a mély rendszer szintű válság miatt van szükség. Azt kérte Orbán Viktortól, hogy hazánk legyen kezdeményező a pénzügyi tőkemozgások megadóztatásában és a bankbiztosítási adó bevezetése érdekében és a nemzeti pénzügyi felügyelet kialakításában, amely a pénzügyi spekulatív buborékokat kiszűri.
Arra kérem, hogy a magyar kormány lépjen fel kezdeményezőleg egyrészt a különböző offshore hálózatok felszámolása érdekébe, a hitelminősítő intézetek megregulázása érdekébe, harmadrészt Magyarország legyen kezdeményező a pénzügyi tőkemozgások megadóztatása, illetve egy európai szintű bankbiztosítási adó bevezetése érdekébe. Azon kívül legyen kezdeményező Magyarország egy olyan nemzetközi pénzügyi felügyeleti rendszer kialakítása érdekében, amelyik alkalmas arra, hogy a különböző spekulatív pénzügyi buborékoknak a piacra jutását megakadályozza. Ötödrészt, itt lehet, hogy egybeesik az álláspontunk, Magyarország lépjen fel kezdeményezőleg a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenységek szétválasztása érdekében.
A szocialisták részéről Kovács László szerint az nem változott, hogy az Európai Unió célja a munkahelyteremtés, csak ezt most megelőzte a pénzügyi gazdasági világválság kezelése. Javasolta, hogy Orbán Viktor a gazdasági szabadsághoz helyett csatlakozzon az Euró pluszhoz, mert a társasági adó alapjának egységes számítása nem korlátozza gazdasági szuverenitásunkat, de növelni a magyar vállalatok versenyképességét és tőkevonzó képességét is. Javasolta még a progresszív adózás visszaállítását is.
Felfigyeltem miniszterelnök úr két kintett, majd itt megismételt kijelentésére. Az egyik, hogy bankok nélkül nincs jó gazdaság, bankok nélkül nincs jó életszínvonal. A másik pedig, hogy Magyarország hosszú távú sikerének egyik feltétele Európa sikere. Én azt gondolom, hogy talán az első bátortalan lépést teszik az értelmetlen és kifejezetten káros Magyarország érdekeit sértő gazdasági szabadságharc befejezéséhez.
Szerdától 7 forinttal emelik a gázolaj árát, ezzel új történelmi csúcsot ér el. A benziné a héten nem változik. Az emeléssel a dízel átlagára 402 forintra nő, a benziné 398 forint marad. November 1-től, vagyis jövő 2-től lép életbe az Orbán-Matolcsi féle non-ortodox gazdaságpolitika újabb csodafegyvere. A jövedéki adóemelés, ez újabb 13 forintos drágulást jelent. Így a gázolaj egy hét leforgása alatt a mostani 395 forintról 415-re nő. Végül az időjárásról. A következő napokban is folytatódik a többnyire borongós esős idő, a csúcshőmérsékletek 13 és 15 fok körül alakulnak majd. Hajnali fagyokra továbbra sem kell számítani, 6 fok alá nem hűl a levegő. A hétvégén 1-2 fokkal visszaesik a nappali felmelegedés, de néha kisüt majd a nap. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 15:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Az ausztriai munkavállalás kapcsán az eltérő magyar és osztrák munkajogi szabályokról, bérekről, szabadságokról, adózásról tartottak ismét információs napot a szakemberek. Melyek a leglényegesebb dolgok, amelyeket okvetlenül érdemes tudni? Illetve arról is beszélünk majd, hogy mennyire özönlötték el honfitársaink a szomszédos országot. Egyáltalán van-e még szabad munkahely? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Aztán szó lesz ma arról is, hogy a cégek jelentős része a hatósági előírások kijátszásával, bejelentés nélküli munkaerővel, illetve a védelmi előírások mellőzésével próbál versenyelőnyhöz jutni. Legalábbis ez derül ki egy nemrégiben napvilágot látott elemzésből. Meglepődjünk! És végül, de nem utolsó sorban, azonnali lépéseket sürgetnek az ápolók. Legutóbb a Magyar Ápolási Egyesület kongresszusán fogalmazták meg követeléseiket a kormány felé. De mit remélnek? Egyáltalán hogyan tudhat egy civil szervezet érdeket érvényesíteni? Az egyesület elnökével beszélgetünk majd erről. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A cégek jelentős része, több mint 4/5-e a hatósági előírások kijátszásával, bejelentés nélküli munkaerővel, a védelmi előírások mellőzésével próbál dolgoztatni embereket. A feketelista.hu készített erről egy összeállítást, és Iklódi András már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a Klubrádió hallgatóinak is!
Hát önök nyilván ezzel már hosszasan is régen foglalkoznak. Kíváncsi lennék arra, hogy meglepődtek-e ezeken az adatokon.
Ezek az adatok nem túlságosan meglepőek, hisz az elmúlt évek trendjei azok, amik látszanak és folytatódnak ebben. Az látható számunkra, a munkaügyi hatóság az első fél évben 10,5 ezer munkáltatónál végzett munkavédelmi ellenőrzést, és a cégek 83,6%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot. Ez egy elképesztő szám, mivel azt jelenti, hogy az ellenőrzött cégeknél minden 5 cégből 4, több mint 4, azaz a cégek 80%-a szabály, munkaügyi szabálysértő.
Korábbi években is ilyen elképesztő adat volt, vagy ez most idénre még jobban romlott?
A munkahelyi szabálysértéseket külön nem vizsgáltuk az elmúlt években, viszont végre vizsgáltuk az összes munkahelyi szabálysértést, aminek ugye csak része a munkahelyi szabálysértés, és ezen kívül ezek a szabálysértések magukba foglalják például a rendezett munkahelyi kapcsolatukat, a fekete foglalkoztatás, vagy pedig a különféle közbeszerzési ügyek kapcsán a pályázatokból történt kizárást is, amennyire olyan a szabálysértő. Egyértelműen egy növekvő tendencia látható az elmúlt években. Ez valószínűleg a cégek nehéz gazdasági helyzetével is magyarázható, hogy gyakrabban nyúlnak ugye ez az eszközhöz. Az eszköz alatt ugye a gyengébb munkahelyi körülményeket értjük, hogy a versenyképességüket fokozni tudják.
Feketén foglalkoztatott munkaerő milyen arányt képvisel itt a szabálysértésekben, mert hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ez nem hogy csökkenne, hanem folyamatosan növekszik.
A fekete foglalkoztatása döntő többsége a munkaügyi szabálysértéseknek, közel 80%-a. Viszont sajnos augusztusban egy új rendelettel a kormányzat a cégekre vonatkozó munkaügyi szabálysértéseket letörölte. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkaügyi felügyelőség honlapján csak augusztustól érhetők el ezek a szabálysértések, a visszamenőleges időre nem. Így a feketelista.hu-n sem érhetők el ezek. Ennek valószínűleg az volt az oka, mivel több mint 15 ezer cég volt így érintett, és ezek mind működő vállalkozások, akik adott esetben például közbeszerzési pályázaton is indulhatnának, ha nem lennének szabálysértők. Tehát a letörlés mögött valószínűleg az van, hogy oly mértékben érintett a cégek nagyköre a munkaügyi szabálysértésekben, hogy amennyiben nem lépi meg a kormányzat ezt a lépést, abban az esetben nagyon kevés cég tudna indulni a közbeszerzési pályázatot.
Akkor ugorjunk vissza az eredeti kérdésre, ugye ezt megállapíthattuk, hogy a feketén foglalkoztatottak száma az sajnos dinamikusan nő. Mi a helyzet azzal, amikor azt szokták mondani, hogy a munkavállalók veszélyeztetése, tehát amikor mondjuk a védelmi előírásokat nem veszik szigorúan, nem tartják be, nem adnak védőfelszerelést. Hát ezekről tudjuk, hogy nagyon veszélyesek, minden évben több halálos kimenetelű balesetnek pont ez az oka. Az önök felmérése szerint tanultak ebből a cégek, vagy pontosan az derül ki a munkaügyi felügyelőség vizsgálatából, hogy továbbra is mondhatom azt, hogy top listán van ez is?
Hát a tendenciából az utóbbi derül ki, viszont ugye én a számok mögé nem látok. A számokból viszont egyértelműen az derül ki, hogy a cégek kevésbé és továbbra is lazán veszik ezeket a szabályokat.
Gondolom vannak olyan cégek, akik visszaesők, fogalmazzunk így. Korábban én elég sokat beszélgettem a munkaügyi főfelügyelőséggel, és mindig az derült ki számomra, hogy a kereskedelem, illetve az építőipar az a két terület, ahol a legtöbb szabálytalanságot észlelni szokták. Továbbra is ez a jellemző két terület, vagy már más cégtípusok, vagy más foglalkoztató körök is bekerültek ebbe?
Hát én úgy gondolom, persze ez az én személyes véleményem, hogy az, hogy a kereskedelem és az építőipar az ilyen téren a kiemelkedő, ez azért annyira nem meglepő, mivel a nagyszámok törvényéből ez következik, hisz Magyarországon a cégek döntő hányada, az pontosan ebben a két szektorban működik. Tehát ha sok cég működik, ha valamely szektorban, akkor ott logikus, vagy majdnem logikus, hogy ugye sok a munkavédelmi szabálytalanság is. Amit mi látunk ezen kívül, az például az őrzővédők meglepően magas száma vagy aránya a munkaügyi szabálysértők között, és valószínűleg ennek is az a magyarázata, hogy az elmúlt két évtized magyarországi átalakulásainak logikus következménye az, hogy az ebben a szektorban foglalkoztatottak száma is megnőtt, és emiatt nyilván itt is ugye a munkaügyi munkavédelmi szabálysértések száma növekedett.
Sok olyan cég van, ahova vissza is mennek a munkaügyi felügyelők, tehát végeznek ilyen úgynevezett utóellenőrzéseket, és bírságolnak is. Van-e erről valamiféle adatuk, hogy kik azok, akik a legtöbb bírságot kapták, illetve milyen területről kerültek ki?
Igen, hát a témával kapcsolatban, amiről beszélünk, pontos adatok elérhetők a feketelista.hu-n. Készítettünk egy táblázatot, összesítést arról, hogy mely cégek azok, amelyek a legtöbb munkavédelmi bírságot kapták az elmúlt két esztendőben. Itt vannak ismert szereplők, például a harmadik helyen szerepel a Magyar Államvasutak, 18. helyen a MOL, valamivel hátrébb szerepel a Metro, és még mondhatnék ismert szereplőket. Valóban vannak olyan cégek, amelyekhez valószínűleg gyakran látogatnak ki a munkavédelmi ellenőrök. A feketelista.hu információi szerint a leggyakrabban bírságolt cégek között azért olyan neveket tudnék mondani, amely valószínűleg kevésbé ismert a tisztelt hallgatók között.
Akkor inkább mondjunk területeket, hogy a munkavilágának mely területén vannak. Tehát gondolom, hogy az építőipari vállalkozások azok még mindig élen járnak. Ezen kívül mi van még?
Két területet lehetne még kiemelni, ezen kívül a elektronikai és feldolgozóipari cégeket.
A hallgatóknak mondom, hogy aki kíváncsi a részletekre, az megtalálja a feketelista.hu honlapon, amiből azt gondolom, hogy azért sok információt gyűjthetünk mi is, főleg, hogyha munkavállalók vagyunk és munkahelyet keresünk. Iklódi Andrással, a feketelista.hu főszerkesztőjével próbáltuk meg összefoglalni a leglényegesebbeket, amelyről azt gondolom, hogy ez a munkavilágának mai kórképe is Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszonthallásra.
Kérem szépen, viszonthallásra.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Reklám. Programajánló. Personal Hungary és Professional Learning szakkiállítások HR menedzserek és képzési szakemberek számára. Látogasson el október 26-án és 27-én a Szima csarnokba. További információkat a programokról a www.personal-hungary.hu honlapon talál. Personal Hungary október 26-án és 27-én a Szimában, ahol a HR szakma találkozik.
A Comedium Színház ma esti programja a köznapiról és a látomásról. Színházi est egy szereplőre és egy hegedűsre, Márai Sándor füves könyve alapján. Szereplők Benkő Nóra színművész és Balázs Barnabás hegedűművész. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Méltánytalanul a magyar átlagbérhez viszonyítva is megalázóan alacsony munkabérért végzik az ápolók a munkájukat, és nem mellesleg jelenleg a számítások szerint 6 vagy 7 ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Ezek azok a tények, amik feltételezhetően arra indították a Magyar Ápolási Egyesületet, hogy az egészségügyi ellátás biztonsága érdekében megkérje a kormányt, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket az ápolók helyzetének megoldására. A telefonnál Bugarszky Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatóit!
Én most sajnos egy ismerős okán elég sokat járok kórházba, és magam is úgy látom, hogy nagyon súlyos, mondhatni krónikus ápoló hiánnyal rendelkeznek. A magyar egészségügyben több kórházba is kénytelen voltam elmenni, és magam is megdöbbentem rajta, hogy milyen áldatlan a helyzet, és hát azt látom, hogy nem jókedvűek, a munkájukat kötelességszerűen végzik, de ezt persze nem felróni akarom, csak tényként megjegyzem. Önök tartottak egy kongresszust, és a kongresszuson a saját sorsukról és jövőjükről beszélgettek. Én belevágok a közepébe, miért gondolják azt, hogyha felszólítják a kormányt azért, hogy tegyenek lépéseket az önök jobb körülményei érdekében, akkor ezt meg is fogják tenni, meg is tudják tenni.
Mi azt reméljük, hogy a kormányzat nagyon pontosan tisztában van azzal, hogy az egészségügyi ágazatnak milyen súlya van a nemzetgazdaságban. Egyrészt ez az egyik, a másik pedig az, hogy a magyar kormányzatnak ellátási kötelezettsége van a lakossággal szemben. Az ellátási kötelezettséget az ellátó rendszeren keresztül tudja teljesíteni, aminek része az ápoló is. Mi azt látjuk, hogy ebben a pillanatban vannak olyan csoportok, ha csak a rezidensekre gondolok, akik egy tárgyalási folyamat végén eljutottak oda, hogy valamilyen támogatást mégiscsak kaptak. Azt gondoljuk erről, hogyha felhívjuk a kormányzat figyelmét, és ezt a kormányzat meg is hallja és meg is érti, akkor a felelősségének megfelelő súllyal fog gondolkodni, és ezt a nem túl nagy áldozatot, ami az egészségügyi dolgozók és az ápolók bérének az emeléséről szólna, ezt azért megpróbálja teljesíteni. Évek óta kapunk olyan ígéreteket, hogy emelkedni fog a bérünk, csak ezek az ígéretek sajnos nem teljesültek. Tehát mindig eljutottunk arra a pontra, hogy igen, tudomásul veszük, hogy az ápolók bére alacsony, de azért mégiscsak látni kell, hogy az utolsó jelentős béremelés 2002-ben történt.
A megyesi kormány alatt.
Így van, nem így van. Annak az értéke már teljesen devalválódott.
Nem gondolkodtak-e azon, hisz említette itt a rezidenseket is, hogy az egészségügyben összefognak, tehát mind meg annyi szakterület összefog és egységesen lép fel?
Azon gondolom, hogy egy nagyon fontos az összefogás, és vannak törekvések az Orvosszövetség részéről is, hogy összefogja a szervezeteket, amelyek az egészségügyen belül működnek. Nagyon fontosnak látom az összefogást, ugyanakkor azt is fontosnak látom, hogy ne arról szóljon az összefogás, hogy valamilyen fenyegetést közvetítünk a kormányzat felé, mert azért a magyar ápolók jelentős része itthon szeretne maradni, és itthon keresni a boldogulását. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy összefogás eredményre vezetne, de azt gondolom, hogy még most is vannak olyan csoportosulások az egészségügyön belül, akik jobb helyzetben vannak nálunk, és úgy gondolom, hogy a Magyar Ápolási Egyesületnek elsősorban az ápolói érdekeket kell most képviselni.
Igaz-e az a kósza beszéd, hogy nagyon sok intézményben szakképzés nélküli úgynevezett segédápolókat alkalmaznak, hát akik valójában nem is nevezhetők ugye egészségügyi dolgozónak, hogy így próbálják pótolni a szakképzett ápolókat?
Pontos felméréseink erről nincsenek, ugyanakkor elhangzott ezen a kongresszuson Siófokon az OTH osztályvezetője részéről, hogy ők az ellenőrzéseik során tapasztalnak ilyeneket. Tény és való, hogy miután nincsen jelentkező, akinek meg lenne a szakképzettsége, kénytelenek valamilyen szinten azokat az egészen alapvető ápolási feladatokat, amik valakik szerintünk nem rábízhatók, nem szakképzett emberekre, mégiscsak rábízzák.
Önök most a kormányhoz fordultak, mennyi idő az, amíg türelemmel várnak, hogy elbírálják az önök kívánságait, illetve valamiféle választ kapjanak?
Hát mi elsősorban azt szeretnénk, hogyha haladéktalanul látnánk a szándék mögött a tenni akarást is, és még az idén kapnának az ápolók valamiféle bérkiegészítést. Azt is szeretnénk, hogyha a jövő évi költségvetésbe megjelenne az az összeg, amivel az ápolók bérét rendezni lehet, ha nem is azonnal, de egy néhány éves folyamat során elérni azt a szintet, ami a véleményünk szerint ez a nagyjából 130-150 ezer forintos nettó bér, amivel már azért itt tarthatók a rendszerbe az ápolók.
Jelenleg mennyi a nettó átlagbérük?
Jelenleg attól függően, hogy milyen képzettsége van, 104 ezer forint környékén van azoknak az ápolóknak, akik E-kategóriába, mondjuk egy 24 éves jogviszonnyal dolgoznak az egészségügyben. Ha főiskolai végzettsége van, ez lehet 110 ezer forint is, vagy 120 ezer, de ez még mindig nem az a bér, ami a mi elképzeléseink szerint elfogadhatóvá tenni. Hogy mit fogunk tenni? Semmi esetre sem gondoljuk azt, hogy fenyegetőznünk kell. Én hiszek abba, hogy a párbeszédnek valamikor eredményének kell, hogy legyen, de azért a végtelenségig mi sem tudunk várni, tehát a jövő évben mindenképpen látódni kell annak, hogy valami történik annak érdekében, hogy az ápolói bérek emelkedjenek.
Most, hogy a szakképzési rendszert átalakítják, ugye a terv szerint az ápolóképzés visszakerülhet a középiskolákba. Ha jól emlékszem, a 90-es évek elején került onnan ki, tehát addig voltak ilyen egészségügyi szakképzőiskolák. Ez megoldást jelenthet-e? Tehát, hogy az érettségizett szakápolók sokkal nagyobb tömegben tudnak, gondolom én, majd kikerülni az iskolából. Lehet-e, hogy ezzel enyhülhet a problémájuk?
Én ezt mindenképpen egy fontos lépésnek tartom, mert hogy az Egyesületünk a tavalyi év júniusában egy ilyen kéréssel, tervvel fordult a szakminisztérium felé, és hát úgy tűnik, hogy ez most meghallgatásra fog találni, és visszakerül a szakközépiskolákba a szakképzés. Nagyon fontosnak tartjuk, mert hogy ha visszagondolunk arra az időszakra, amikor ez ott volt a szakközépiskolában, akkor az látszott, hogy évi több száz ápoló jött ki a rendszerből. Ma nem csak az a oka annak, hogy nem sokan vesznek részt a képzésben, hogy alacsonyabb érezés, hanem az, hogy az érettségi után elkezdődő ápolóképzés, ha megtoldaná egy évvel már főiskolai diplomát szerezne, és éppen ezért nem éri meg négy évet tanulni érettségi után, azért, hogy az elmondott béreket kapja meg. Tehát mi azt várjuk ettől a képzésből, hogyha elkezdődik az ápolóképzés, akkor azért többen választák.
Meglehetősen sajátos a helyzet, legalábbis én így látom kívülről az egészségügyben, mert nagyon sok civil szervezet működik. Tehát önök is egy civil szervezet, nem egy szakszervezet, nem egy érdekvédelmi szervezet. Miért van ez, és miért gondolják azt, hogy a szakszervezetnek a feladatkörét át tudják venni, illetve ugyanolyan súllyal tudnak érdeket képviselni, mint egy szakszervezet?
Nem gondoljuk ezt. Biztos, hogy mi nem tudjuk ugyanolyan súllyal képviselni, mint egy szakszervezet. Mi azt látjuk, és azt tudjuk, hogy akkor, amikor a Magyar Ápolási Egyesület és ezek a szervezetek alakultak, ugye ez 89-ben, akkor még csak szakmai érdekek képviseletéről volt szó, mert hiszen akkoriban még a szakszervezetek, azok azt kell mondjam, hogy nagy létszámmal rendelkeztek. Nem azt mondom, hogy erősek voltak, hanem nagy létszámmal rendelkeztek. Mi akkor a szakmai képviseletet tűztük ki célul. Az is célunk volt, hogy bizonyos módosításokkal, átalakításokkal átvegyünk olyan szakszervezeti funkciókat, amiket a civil szervezetek megtehetnek. Ezek egész egyszerűen kudarcba furlattak, mert hogy nem voltak például a Magyar Ápolási Egyesületnek, vagy a Magyar Ápolási Egyesületen belül hagyománya annak, hogy munkavállalói érdekképviseletet is folytasson, hiába történik meg az, hogy szinte minden intézményben van tagságunk. Tehát nem akarjuk mi átvenni a szakszervezet szerepét, mi nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy a szakszervezetek képesek legyenek azokat a tipikusan munkavállalói érdekeket képviselni, amelyeket ma csak ők képviselhetnek.
Megfigyeltem, hogy többször is feltételes módban fogalmazott, hogy képesek lennének. Ezek szerint akkor az egészségügyben működő szakszervezetek belülről látva nem igazán hatékonyan működnek?
Én nem látok olyan látványos eredményt, ami erre utalna. Tehát nem szeretném megítélni a szakszervezeteknek a tevékenységét, azt gondolom, hogy ez nem az én feladatom, de nem látom azt a látványos javulást, vagy nem látok olyan látványos megjelenéseket, megmozdulásokat a munkahelyeken, érdekképviseleteket, amik azt mondanák, hogy a szakszervezetek betöltik azt a feladatot, amit betölthetnének egyébként a törvény által biztosított jogosítványaikkal. Nagyon sok intézményt ismerek, nagyon sok intézményben elmondható az, hogy a helyi szakszervezet megteszi azt, amit meg tud tenni, és ugyanaz elmondható a másik feléről is, hogy a helyi szakszervezet nem tudja megtenni, mert olyan a helyzete az intézményen belül. Tehát változó az, hogy milyen egy munkahelyi szakszervezetnek az eredményessége, de az ágazatban azt kell mondjam, hogy nem látszik az, hogy nagyon nagy eredménnyel dolgoznának.
A mai változások, ugye én itt most arra gondolok, hogy megalakult például ez a szolidaritás mozgalom, hogy volt egy tüntetés, amit rengeteg civil szervezet, szakszervezeti konfederációkkal karöltve együtt szervezett. Ez ön szerint járható út-e mondjuk ennek az egyesületnek a számára például?
Hát én azt gondolom, ugye ezek elsősorban most a munkatörvénykönyv változása kapcsán.
Ez önöket sem hagyja érintetlenül.
Igen, így van. Minket sem hagy érintetlenül. Én úgy gondolom, hogy ezek a szakszervezetek most teszik a feladatukat. Mi segítünk azzal, amivel tudunk, mi is tesszük a feladatunkat, és hát azokat a hiányosságokat, amiket nem látunk esetleg a szakszervezeteknél megvalósulni, azokat igyekszünk pótolni a lehetőségeinken belül. Biztos, hogy egy ilyen nagy összefogás, amit most láttunk a munkatörvénykönyvével kapcsolatban, eredményre vezet, mert az is látható, hogy az első verzióhoz képest azért nagyon sokat felidült ez a jogszabálytervezet. De még mindig nem elegendő. Minket még mindig nagyon rosszul érint, mert a pótlékok módosulása még mindig benne maradt ebbe a jogszabálytervezetbe.
Tehát akkor önök sem zárják ki az összefogást?
Nem. Ezt egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem zárjuk ki az összefogást.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Bugarszky Miklóssal, a Magyar Ápolási Egyesület elnökével beszélgettem az elmúlt negyed órában. Viszonthallásra.
Viszonthallásra. Köszönöm szépen.
Szolidaritás.hu. Well, woke up this morning feeling around, wrong for my shoes. You can tell by that I had to go, no more walking blues. Woke up this morning feeling around.